Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az erős Isten. Foglaljuk el a helyünket, és a 224. dicséretet énekeljük, rövid versek, ezért lendületesen valamennyi versét énekeljük el. Kegyelmezz meg nékünk! A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Az 50. Zsoltárt hallgassuk meg, de foglaljuk el a helyünket, amíg ezt halljuk, és szeretném mondani, hogy én a karzat feljáróra kiírtam, hogy ott nincs hangosítás, tehát nem vállalunk garanciát azért, hogy fölmegy a hang, de hogyha hallják, akkor annak nagyon örülök, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy egész fönt hátul már, bocsánat, ezt most megkérdezem, mert annak megfelelően fogok halkan vagy hangosan beszélni, hogy hallják-e ott hátul. Köszönöm szépen.
A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkeletről napnyugatig. A tökéletes szépség is Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülött hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem ablakaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a vező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék néked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem én bikát, a bikák húsát, iszom én a bakok vérét. Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahogy csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfedlek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, hálát adunk néked a hetedik napnak a szentségéért, amelyet neked szentelve ide jövünk a te házadba, mert találkozni szeretnénk veled, ígéddel megérteni valamit a te akaratodból. És most ez a zsoltár meg is ítél bennünket a tekintetben, hogy mi történik akkor, ha valóban meghalljuk a te szavadat. Mert az bizony ítéletes szó. Mert nem tettük mérlegre egész héten cselekedeteinket, gondolatainkat, hanem éltük a magunk megszokott életét. És nem tettük mérlegre a megszokásainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, a gondolatainkat. És ilyenkor szeretnénk mindent bepótolni. És figyelmeztetsz bennünket, hogy ez nem így történik. Hagy kérjünk arra, hogy bölcsebbé válva mehessünk innen, kezdhessük a hetet veled, folytathassuk hétközepén kicsit már megfáradva veled, és megérkezve te hozzád a hétnek utolsó napján, hálát adva, erőt gyűjtve, így taníts bennünket a te utadon járni, áldj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak. Gyertek is. Áldás, békesség. Hát kérem szépen, ugyan másra gondoltam, mint amit most mondok, de amikor az előbb kimentem, még istentisztelet előtt, megikletett egy nagy farkas kutya, aki ott van, nem tudom, hogy ott van-e még, ami bátor gyerek megnézni, jellette már küldve szegény. Hát bejött, és oda lefeküdt a szőnyegre. Nem bántott senkit. És mindjárt szöget ütött a fejembe, bár ami szépen tisztára sikált, Irénke által felporszívozott szőnyegünkre befeküdt ez a vizes sáros kutya, de azért még nekem is van szívem. És azon gondolkodtam közben úgy hátul a kis agyamba, hogy miért jött ide ez a kutya. Na, mit gondoltok? Bejön egy templomba egy kutyát. Nyilván nem azért, mert szerintem az éneklésünkre már eszeköd, de na mondja a csillagom. Fázott? Igen, miért fázott? Amíg meleg van. Az igen, de mondjuk nem volt neki rendes helye, nem? Ki miatt? Ki miatt? Magányos. Miért magányos egy kutya?
Elhagyták,
világos. Hát mi hibázik szegény kutyánál? Kicsoda? A gazda hibázik. De mert vannak jó gazdák, igaz? Meg vannak rossz gazdák. És hát pontosan így van ez az embernél is. Hogy van egy jó gazdánk, de választhatunk magunknak nagyon rossz gazdát is. Ezt köznyelven így mondják kutyáiknál, egy kutyaütő gazdát is, ugye? Aki veri a kutyát, aki rossz gazdája, aki nem törődik vele, aki utálja, elzavarja, kizavarja az esőbe. Na, mit gondoltok, ki a mi jó gazdánk? Isten. Hát ő teremtette a világot, még jó, hogy jó gazdánk. És ki a rossz gazda?
Ördög.
Az ördög. Így van. Aki aztán kiver bennünket a saját házunkból. Még így van. Tehát ez a kutya jó helyre jött, nem? Hát a legjobb helyre jött. Visszajött a gazdához. Igaz? Hát csak nekünk ne lenne annyi eszünk, hát csak van, nem? Hogy mi is a gazdát keresünk. Mindig, ha véletlenül ki is vernének a házunkból, visszamegyünk a mi mennyei atyánkhoz. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség! A 174. dicsérettel készülünk az igehirdetésre, Atya, Fiú, Szentlélek. Istennek igéjét olvasom az 50. Zsoltárból, de az egész Zsoltár előttünk van, de ebből talán a legismertebb sorokat olvasom. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a hétnek a Zsoltára az 50. Zsoltár, és azért döntöttem mellette, mert olyan kérdéseket tesz fel, amelyek felől érdemes a hét minden napján egy kicsit gondolkodni, magunkra vonatkoztatni, felelni ezekre a kérdésekre. Az Isten tiszteletről szól a Zsoltár, és arra gondoltam, hogy már több mint egy éve minden erőnkkel az Isten tisztelet feltételeit, külső feltételeit tesszük lehetővé a renoválással, padlóburkolással, világítással, most hangosítással, és mindenféle munkákat végeztünk. És legyen valóban szép a templomunk, legyen ragyogó kívül belől, azért, hogy örömmel jöhessünk ide, ahogyan az Isten népe is nagyon szerette a maga templomát, tökéletesnek látta, hogy a Zsoltár mondja, tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg az Isten. Én azt hiszem, hogy ez minden hívő ember szíve vágya, hogy ennek részesévé legyen, tökéletes szépségű templomban, ami a miénk, az Isten ragyogásában lenni. Tehát szinte valóban idillinek mondható helyzetet ír le, gyönyörködik az Istenben. Aki jön, és ezt mondja a Zsoltár, hogy nem hallgat. Vagyis az élő Istenről van szó, nem bálvány, akit lehet szólongatni, de nem válaszol, hanem jön az Isten, és nem hallgat. És ennek következményei vannak, és én azt hiszem, hogy itt lesz igazán izgalmas ez a Zsoltár, mert arról beszél, hogy mi történik akkor, ha az Úr megérkezik, és nem hallgat. Azt mondja, összehívja az ő népét, mert ítélni akarja őt. Egy picit az a kép is lehet előttünk, ahogy régen a király összehívta a törzseket, a nagy réten, vagy valahol ugye a királyság központjában, Székesfehérváron annak idején, és úgy ítél, tehát gyakorolta az ő uralkodását. Ennek a Zsoltárnak az a sajátossága, tehát, hogy nem az Istenről szól először, nem Istent szólítja meg, akár panaszkodva, akár dicsőítve, hanem Isten maga szólal meg egy próféta által. És ahol ő megszólal, ott méreható változások történnek. El kell gondolkodnunk ezen a nagyon egyszerű dolgon, A templom, az Isten tisztelet különleges hely, bizonyos értelemben talán kicsit veszedelmes is, mert az Isten közelség az veszedelmes dolog, azért különleges, mert szólhat az Isten, visszaválaszol, vagy éppen megszólít, és megvizsgálja az övéit, és megnézi, hogy hogyan teljesítették fogadásaikat, hiszen hónapról hónapra megjelenünk itt, és fogadást teszünk, mint ma is. Teljesítsd az Úrnak tett fogadásodat. És erre válaszol az Isten, megvizsgáltalak, és a következőt tudom erre mondani. Tehát mi a következménye annak, hogy most én beszélek, ahogy az ige mondja? Én azt gondolom, hogy ez nem is olyan könnyű. Azt mondja, hogy vegyük elő a szerződéseinket, és nézzük meg, hogyan állunk az egyességeinkkel, ki vállalt valamit. Két oldalú szerződéseket kötöttünk, szövetséget kötöttünk. Mi a helyzet ezekkel? Hogyan is tartottuk be? Hogyan állunk ezzel? És világos, hogy itt a nagy kérdés az, hogy na hogyan is állunk a mi nyomorúságainkkal, bűneinkkel? Azért érdemes egy kicsit utána menni a Zsoltárnak, és valami keveset tanulni, kis bibliai tudományt, mert nincs könnyű dolga a magyarázónak. Valamit azért tudunk, hogy ez a Zsoltár, az 50. egy másikkal, a 81. együtt különleges a többi Zsoltár között. És az a kérdés, hogy hol van a helyük ezeknek a Zsoltároknak, hol van a helye az Isten népe, Isten tiszteleti gyakorlatában, mert akkor lesz igazán világos, hogy akkor miről van itt szó, és talán nem is baj, egy szakkifejezést is megtanulunk, hogy amikor különösen a Zsoltárokat vizsgáljuk, de akár Jézus példázataira is így igaz, úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy a Zsoltárnak, vagy annak a bibliai résznek a helye, helyzete, de egy különleges szóval, szóval megpróbálom csak körülírni, hogy hol van a zicim lébenje. Hát a zic az a ülni, ugye, az ülés, a lében az élet, tehát hova gyökerezzik be az élet melyik pontjára, és onnan felől kell nézni. Hát hol van ennek a Zsoltárnak a helye, az icim lébenje, milyen valóságba van ez beleültetve. A magyarázók szerint ez egy olyan Zsoltár, amelyet úgynevezett szövetség megújítási ünnepségeken énekeltek. Egy nagyon bonyolult kérdés, ebben nem is menjünk bele, találunk ilyeneket a Bibliában, még azt is mondhatnám, hogy bizonyos reformációs koroknak voltak ilyen nagy Isten tiszteletei, például amikor Jósiás megtalálja, illetve Jósiás idejében, hogy az elveszett Bibliát, mert már elfelejtették az Isten törvényét, már nem recitálták a 10 parancsolatot sem, és ugye emlékszünk rá, amikor söprögetés közben ugye kiesik szinte valahonnan egy poros polcról az Isten törvénye. És akkor felolvassák, és az egész népet, a törzseket kivezénylik, és újra fogadást tesznek, megújítják a már elfelejtett szövetséget, és ilyen megújítások máskor is voltak. Ezt mondja tehát a magyarázó irodalom, hogy ez egy ilyesmi Zsoltár, ilyen szövetség megújító Zsoltár, amelyben a sínaira emlékezve, ahol elkötelezte magát a szabadító Isten mellett, és engedelmességet fogadott a nép, aztán időről időre megálltak, végignézték, gondolták, hogy így van-e ez, és aztán megújították ezt a szövetséget. Hát mindenfajta szövetségnél nem árt egyébként, ugye, ha időnként megújítjuk, más ne mondjak, ugye éppen a házassági szövetségnek is azért van házassági évfordulója, amit ugye a férfiak el szoktak felejteni, de ez azért van, megújítani a szövetséget. Tehát ennek alapján kíván az Isten népe népjeként élni, és hűséges maradni a szövetségben, és ez megerősíti, tehát az Isten ember kapcsolatot erősíti meg. Nos, ahogy mondottam, több ilyen volt, némely magyarázó szerint lehet, hogy akár 7 évente is ez megtörtént a nagy engedés, elengedés évében. A lényeg az, hogy ilyenkor áldozatokat mutattak be, Isten tisztelet volt Jeruzsálemben, és megújították, megesküdtek újra, hogy az Isten törvényei alapján fognak élni, és az Isten mellett hűségesen kitartanak. Nos tehát, miről beszél akkor viszont ez a Zsoltár? Arról, hogy az ilyen szövetség megújítás, fogadalomtétel alkalma, egyben a számonkérés alkalma is. Mert hiszen a felek fogadalmat tettek. Izrael engedelmességet fogadott annak idején, és ez azt jelenti, hogy mivel az Isten nem néma Isten, hanem olyan valaki, aki válaszol, nem olyan, hogy szólongatunk, az vagy válaszol, vagy nem, nem baj, mi megtettük a magunkét, hanem annak, hogy az Úr a Sionon van, a templomban, kijelenti magát, az Isten tiszteleten, annak megvannak a következményei. És bizony nem gondolunk arra, hogy annak következményei vannak, hogy itt vagyunk most. Szeretném ezt aláhúzni. Hiszen egyébként azért vagyunk itt, csak hát a legtöbbször másképpen gondolkodunk. Elfeledkezünk arról, hogy tudnék, az Isten betartja a szövetségben vállalt kötelezettségét. Megjelenik és ítéli az ő népét. Annak a jognak az alapján teszi, amelyet, mint az ő törvényét elfogadtunk. És azt mondtuk rá, hogy igen, Uram, én ennek a törvénynek alapján akarok élni, amikor beléptünk az ő szövetségébe. És itt nyilvánvalóan Jézus Krisztusban adott szövetségre gondolunk, amikor megkeresztelkedtünk, amikor hitre jutottunk, konfirmáltunk, akkor beléptünk az ő szövetségébe. És ő is belépett. És ahogy én válaszoltam és elköteleztem magam, ő is ezt tette, és ezért most megnézzük, hogy ki hogyan tartotta be ezt a szövetséget. Hát 2 nagy próbaköve van ennek a szövetségnek. Az egyik az áldozat, a Zsoltár szerint megvizsgálja az Úr az áldozatot, amely az Isten tiszteletnek a közepe volt annak idején, tehát nem magát az áldozat tényét, hanem a lelkületet vizsgálja meg, amellyel bemutatják. És azt gondolom, hogy itt van egy váltás, egy útnak a felmutatása, amelyet így fogalmaznék meg, amire az Isten készteti az ő szövetséges társát, az embert, hogy a gyermekes hitből, hogy nem mondjam, a dedós hitből menjen át a gyermeki engedelmességbe. Mire gondolok? A gyermekes vagy gyerekes hit valóban vallás történetileg megragadható állapot. A régiek azt gondolták, hogy az Istenek rászorulnak az áldozatra. Hogy tudnék, azt eszik az áldozat illatát valamiképpen, vagy a füstjét, azon táplálkoznak, tehát függnek tőle. Úgy gondolkodtak Istenről, hogy amolyan vallási partner, akivel jó jobban lenni, de lehet egy kicsit lekötelezni, és majd kicsit több áldozatot adunk nekik, valami kölcsönösséget ki lehet alakítani, valami elégedettséget is esetleg, hogy az Istenség elégedett legyen, na ez egy jó áldozat volt, jól laktam, és akkor a végén lehet emlékeztetni is, hogy akkor most már ezek után lehet teljesíteni azokat, amiket kérek. Lehetnek elvárások az Istenekkel szemben. És azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk, borzasztó közel vagyunk, sokszor hajszálnyi választ el bennünket ettől a gondolkodástól, hogy bizony mélyre kell menni és megnézni, nem ilyen egyszerű mechanizmus működik bennem, hogy Uram, hát letettem a magamét, most már akkor legyél szíves valamit tenni, valahogy lekenyerezni az Istent, de a prófétai szó az világossá teszi. De mi az, amit számunk ér az Isten, amit elvár? De ezeket idézi, ugye, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És ha valami áldozatot hozol ide a templomba, mondja, akkor hálával áldozzál, és ha fogadalmat teszel, akkor éppen a hála okán teljesítsd azokat. Tehát a hála áldozat az nem arról szól, hogy mit adunk az Istennek, hanem arról, hogy megemlékezem és megköszönöm azt, amit ő tett és ő adott. De ezért is a keresztény ember Isten tiszteletének a középpontjában az az áldozat van, amit Jézus Krisztus adott, aminek alapján szövetséget kötött velünk az Isten. Ezt pedig semmit nem tettünk hozzá, viszont megteremti az igazi Isten tisztelet alapjait, de csak összeszedve még egyszer a Zsoltárt, a hálaadás, az ígéreteink teljesítése, a segítségül hívás, de nem a követelőzés, az ő szabadításának tapasztalata, és háladó ének, dicsőítés, hogy megtudja a gyülekezet, megtudják a testvérek, hogy mit tett az Isten. Hát ezáltal lesz a gyermekes hitből, ebből a lekenyerező, vigyük a kosokat, bikákat, és ezért mondja, hogy hát nem kell, egyébként minden az enyém. Mit akarsz te nekem adni, ember? Rossz úton jársz teljes mértékben. Nem eszem, és nem iszom ilyesmit, mondja. Mert ilyen egyszerűen kell megmagyarázni. Tehát erre felé vezet a Zsoltár második része is. Ebből a gyermekségből akar kihozni. Mi a gyerekség? Azt hisszük, hogy amit mi nem látunk, vagy hogyha az Istent nem látjuk, akkor ő sem lát minket. De kezdő csoportban, még az óviba, a kicsikkel még néha lehet játszani kukucskát, ugye éppen kinövik. Ugye, és akkor ezt tudjuk, hogy így csinálunk. Na most, akkor összezárom és nem látom, akkor azt hiszem, hogy ő nincs, mert én nem látom. Ugye, és fordítva. Na most az Úristennel szemben felnőtt emberek kukucskát játszanak, mert azt hiszem, hogy nem látom őt, akkor nem látja, hogy mit csinálok. Ugye, tehát ebből a kukucskából akar kihozni, mert Isten, ne viselkedjünk már ilyen gyermekes módon, mert itt az Isten tisztelet másik oldala, akkor a Sínainál Mózes felolvassa a törvényt, és azt mondja, hogy a nép pedig ugye ezt mondta, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Ez egy világos, egyértelmű felnőtt válasz, igen, ez kell nekünk, erre tesszük rá az életünket. Aztán persze az élet folyik, és akkor elkezdődik ez a kukucska játék. Tehát itt van a másik oldala az Isten tiszteletnek, az igazi hívő, felnőtt hit biztos jele, ami a templomon kívül van. Az engedelmesség világ, az nem az persze, ez egy rossz világ, de a keresztény embernek ott kell engedelmesnek lenni, ott kell hallgatni a szövetség igéit, ott kell a fogadásait betartani, belenézni az igetükrébe, hálát adni, és örülni a közösségnek, az Isten szent helye szépségének. Milyen jó, hogy majd mehetünk megint. Tehát a templomon kívül jön az igazi rész, a gyakorlat, a keresztény élet praxisa. De néhány parancsát, a 10 parancsatnak emlegette a Zsoltár, de ez inkább csak illusztráció, mindenesetre két fontos dolgot mond, az egyik így hangzik, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, tehát emlegetem, de nem teszem, a másik,
hogy elfeledkeztetek Istenről. Figyeljük ezt a látszólagos ellentmondás, hogy az Isten dolgait emlegeti, recitálja ugye szépen az ő törvényét, Isten erre kell gondolni, és a másik oldalon pedig azt mondja, hogy elfelejtetted az Istent. Lehetséges-e ez együtt? Hát hogy ne volna lehetséges? Én azt hiszem, hogy ezt nagyon jól értjük és tudjuk, tehát dicsérjük őt, és közben nem engedelmeskedünk. Emlegetjük őt, és közben nem keressük az ő kedves és tökéletes akaratát. Megfér egymás mellett a kettő. Bizony megfér, mert a felszín fecseg, mint tudjuk a költőtől, de nincs mélysége. Nem hatol a szívig, másuk mondja az ének. Ha a szívig nem mehet, akkor emlegettük, de közben elfeledkeztünk róla igazán. És azt gondolom, hogy most az úrvacsoránál gondoljuk végig, és az ő szabadítására nézünk, segítségül hívjuk, hálás szívvel dicsőítjük őt, fogadalmat teszünk, megújítjuk a szövetséget, és mondjuk így, hogy a bujócskálós játék helyett komolyan vesszük a hitünket és életünket az ő igazságában, és ő ehhez bennünket teljes lelkével, szeretetével, irgalmával segít is. Amen. A 180. énekünket énekeljük válaszul, ami egyben az úrvacsorára való készülés is. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, amint ezt előnkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja azért meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. A magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bevalljuk néked azt, hogy bizony, ami felszínünkön annyi minden jót tudunk mondani rólad, magunkról és egymásról, de a mélységben ott a felejtés homálya. A mélységben az ösztönök vezetnek bennünket, az indulataink, és most azért könyörgünk, hogy mindenek előtt azokat a dolgokat tisztíts ki belőlünk, amelyeket sokszor magunk sem tudunk igazán kordába tartani. Aztán könyörgünk azokért, amelyeket kimondtunk, és másokat megbántottunk. feleslegesen, elhamarkodottan, vagy éppen jól kiszámítottan. Könyörgünk azokért a cselekedeteinkért, amelyek tévesek voltak, netán szándékosan rosszak, vagy éppen mulasztottunk. És hogy könyörögjünk mind azokért a dolgokért, amelyeket egyáltalán nem is vettünk észre, csak éppen halmozzuk az adóságunkat. Mert te megtisztítasz bennünket ígéreted szerint, igaznak nyilvánítasz bennünket a te evangéliumod szerint, és most is erre van szükségünk, az őszinte bűnbánatra, annak mélységére, valóságára, és a te kegyelmed megtapasztalására. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Kérdezem először, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik magunkat előkészítettük, járuljunk a szentasztalhoz, foglaljuk el a helyünket, és először a 183. énekünket énekeljük, majd a 473, ez a 10 parancsolat, ezt is ismerjük, bár ritkábban énekeljük, de vállaljuk el a úrvacsora liturgiához tartozónak.
keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, a ti keresztjén rendelkezésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Jöttek testvéreim, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követtünk téged. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. És ezzel a reménységgel könyörgünk most, mennyei atyánk, azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik elhunyt szeretükre emlékeznek ezen a mai Isten tiszteleten. Kérünk, hogy te vigasztald meg őket, te erősítsd szívükben valóban az örök élet reménységét, te adj békességet az ő számukra a mindennapokban, és add, hogy nálad, a veled való közösségben valóban megnyugvásra találjanak, és te töröld le az ő könnyeiket. Eléd hozzuk azokat a testvéreinket, akik betegséggel küzdenek, kérünk azért, hogy te erősítsd meg őket. Te gyógyítsd őket, hisszük, hogy neked van hatalmad arra, hogy a te gyógyító szereteteddel melléjük állj, és bátorítsd, erősítsd őket, így könyörgünk testvéreinkért, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, vagy akik betegség miatt nem tudtak ide eljönni, hogy te áld meg őket ott, ahol vannak, hogy ott is megtapasztalják a veled való közösség éltető erejét. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik, azokért a gyermekekért, fiatalokért, akik itt a tanév utolsó heteit töltik, hogy te erősítsd őket most is, még ezekben a napokban, és kérünk, hogy a te szent ígéddel ajándékozd meg őket is. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hogy kicsinyektől egészen az idősekig mindenki téged tudjon dicsőíteni, és neked hálát adni életével, cselekedeteivel, szavaival, imádságaival. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is Ablonciné Vándor Margit, a Halacska Református óvodánk vezetője itt van közöttünk, és ő mondja el először a beszámolóját az óvodának az elmúlt egy évéről. Ugye pénteken délután volt a ballagás, az évzáró istentisztelet, bizonyára többen itt voltunk, úgyhogy most aki nem volt itt, meghallgathatja még Margitot.
Nagy öröm volt itt pénteken, amikor teljesen teli volt a templom, a szülőkkel és a gyerekekkel, és az izgalmasabb volt, mint most én leszek. Egy igével szeretném kezdeni, mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen Krisztus is. Más formában szeretnék beszámolni az évről, mint eddig szoktunk, hiszen máskor itt voltak mögöttem a gyerekek. Most csak elmondom, hogyan is zajlott az évünk. A 2007-es és 2008-as tanév, ami egyben a 10. tanévünk volt, megérhettük, hogy egy testnek tagjai vagyunk. A testben megvan minden tagnak, szervnek feladata, funkciója. Mindegyik létfontosságú. Ha fáj valami, akkor az egész testnek fáj. Hatással vagyunk egymásra. Segítjük egymást, ahogyan lehet. Vagy éppen fájdalmat okozunk, akkor mindenkinek fáj. De ezt mi nem szeretnénk. A test nem valami átlagos dolog, ahová beléphet mindenki, ahol az egyik csavar helyettesíti a másikat. A testben a tüdő és a szív annyira lényeges szervek, hogy egyszerűen nélkülözhetetlenek, és mással nem pótolhatók. Ezt megéltük nap mint nap. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, hogy nincs rád szükségem, viszont a fej a lábnak. Nem kelletek nékem. Az Isten szerkeszti egybe a testet. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Ez az ige határozta meg a tanévünket. Szinte szó szerint éltük meg, amikor elkezdődött az év, és az sok új kolléganő, akik akkor kezdték el megismerni a programunkat. Akármilyen jó pedagógusok voltak, a program, az óvoda szokásai, szabályai, hagyományai újak voltak számukra. Úgy kellett beállni a sorba, mintha mindig ezt csinálták volna. Hiszen, hála Istennek, a gyerekek ott voltak, és nekik nem lehetett azt mondani, hogy majd mindjárt utána nézek. Kérdeztek, megbeszéltük, és mindenféle noszogatás nélkül, alázattal, szorgalommal, elhivatottsággal tették feladatukat. A szeptemberi épületátadóra való felkészülés meghatározta a feladatainkat, és a munkánk ütemét is. Ahol az ember tesz, hozzáad, az a sajátja lesz. Ha együtt lehet adni, akkor az egység, az egy test is kialakul. Ha mindezért együtt tudunk imádkozni, egy alapról, az Úristenről tudjuk végig gondolni, akkor megvalósulhat, hogy mindennek a feje Krisztus. Ezt érezhettem az óvoda közösségén már szeptemberben, és egész évben azóta is. Szépültünk, épültünk, színesedtünk, és ez a színes lélek és színes környezet határozta meg a Halacska óvoda életét. Nagyon hálás vagyok érte. A tanév során igen sok főiskolás hallgató töltötte nálunk a 3-4-5 hetes gyakorlatát, vagy éppen a szakdolgozatához kellett gyakorlati tapasztalatot szerezni. Ez természetesen nagy kihívás az óvónőknek is, hiszen fontos, hogy a hallgatók tényleg épüljenek a látottakból. Ez nekünk is egy szakmai megmérettetés, de még a gyerekeknek is pluszt jelentett. Családokkal való kapcsolat. Tudjuk, hogy nem csak a kis csoportosoknak, a gyerekeknek kellett beilleszkedni, hanem a családoknak, az édesanyáknak is. Kedvességük, segítőkészségük, együttnevelési készségük megalapozta az óvoda hangulatát. Szeretnénk a mai napig is nyitottan állni minden olyan gondolatra, feladatra, együttműködésre, ami a gyerekek életét, épülését szolgálja. Köszönjük nekik a vidám együtt töltött programokat, az ünnepeket, a kerti munkát, a kirándulásokat. És az óvoda főszereplője a gyerekek. Egy testnek tagjai a gyerekek is. Akik hozzánk kerültek, akiket ránk bíztak, azok mind hozzánk tartoznak. Ennek az igének tükrében gondoltunk felőlük is. A test tagjai kisegítik egymást. Igyekeztünk erre nevelni a gyerekeket is. Öröm volt látni ennek megvalósulását. Ahogyan kötik egymást cipőjét, figyelmeztették egymást a szabályok betartására. Sőt, előfordult, hogy ezt a segítségadást már fékezni kellett, mert nem találták meg a módját, a jó módját a segítségnyújtásnak. Együtt örültünk és imádkoztunk a gyermekekkel, sokszor még a szülőkért is, ha tudtuk, hogy szükségük van rá. A gyermekek nagyon át tudják érezni ezt, tiszta hitükkel és szeretettel álltak egymáshoz. Emellett gyerekek voltak, és mindazzal, amivel ez együtt jár. Hálásak voltunk, mert lehetőségünk volt a gyerekek fejlődését végigkísérni. Kis csoportosok beszoktatásától kezdve az iskolába menő felkészítéséig. Szükség szerint kaptunk segítséget a nevelési tanácsadótól az iskolára való alkalmasátételben. Volt lehetőségünk kerületi szakmai bemutató foglalkozást tartani. Közös programokat szervezni, rajzversenyen, úszóversenyen is jó eredményt elérni. Minden hónapban egy-két alkalommal kulturális programunk is volt. Színház, bábszínház látogatás, egyéb gyermekprogramok, zenés gyermekprogramok. Az ünnepekre való felkészülés, az ünneplés megélése még jobban összekovácsolta a gyermek és felnőtt közösségünket. Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekeket érintő nevelő hatások, szabályok, szokások egységesek legyenek, hiszen akkor lesz csak eredményes. Ez pedig sok egyeztetést, szakmai, lelki átgondolást igényelt. Utolsó gondolatként szeretném megemlíteni az óvodai jelentkezéseket, beiratkozásokat. Tavaly szeptemberben 150-en indultunk, az évet 163 kisgyerekkel zártuk, és ebből 35 kisgyerek ment iskolába. Az idei jelentkezők száma 100 fölött volt. Az öröm mellett, hogy ilyen sok kisgyerek van, külön öröm, hogy igénylik a keresztény nevelést. Igyekeztünk minden jelentkezővel egyenként elbeszélgetni és elmondani nekik, hogy a Halacska Református Óvodában hogyan is éljük meg ezt. Mit is jelent a keresztény nevelés? Nehéz nemet mondani, elküldeni valakit, különös, amikor nehézségei vannak. Most mégis a visszaemlékezés során hálára van okunk. Az Isten velünk volt örömeinkbe, nehézségeinkbe. Ahol az Isten jelen van, ott a sátán sem marad veszteg, és próbálkozik a kísértéseivel. Isten jelenlétét mégis érezhettük, és ez a megtapasztalás adhat alapot a következő évnek is. Isten ereje és szeretete mellett megélhettük az emberi segítségeket is. A fenntartó részéről, a gyülekezet részéről, a segítséget, együtt gondolkodást. Köszönjük, hogy együtt állhattunk meg a feladatokban, bármivel fordulhattunk hozzájuk. Megállhattunk emberek és Isten előtt is a 2007-es-2008-as tanévünkkel. Köszönjük a sok imádságot, és kérjük továbbra is, hogy hordozzák imádságaikba az óvoda életét. Köszönjük.
Köszönjük szépen Ablonciné Vándor Margit Halacska óvoda vezetőjének a beszámolóját, és Isten áldását kérjük a következő tanévre és az óvoda életére. További hirdetéseket szeretném elmondani. Ma délután 4-kor van gimifi, 6 órakor házi kör. Kedden délelőtt 9 órakor babamama kör, a pontos helyszín, mert hogy ilyenkor már anyukák kertjében, meg hát a családok kertjében szoktunk összegyűlni, úgyhogy a pontos helyszínről még majd e-mailt írunk, és akkor ez alapján találkozunk. Rossz idő esetén a templomban vagyunk. Kedden este 6 órakor bibliaóra, utána presbiteri gyűlés, szerdán délelőtt 10 órakor bibliaóra, 17:30 női bibliaóra lesz, csütörtökön reggel 8:00 bibliaóra, pénteken 7 órakor Dániel ifi, szombaton 10 órakor konfirmációs óra, vasárnap az alkalmaink a szokásos rendben történnek. Egy évvel ezelőtt vettünk végső búcsút Tóth Lajos atyánk fiától életének 76. évében. Megemlékezzünk 42 évnyi közös életéről az ő feleségével, hálát adva Istennek, megköszönve mindazt a jót, amit rajta keresztül Isten a szeretteinek adott. A ravatalánál a vigasztalás igéje János evangéliumából hangzott, akik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiainak neveztessenek. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk az emlékező hozzátartozókat. A rajzpályázat beadási határidejét szerda este 6 óráig meghosszabbítottuk, úgyhogy lehet még beadni óvodás, általános iskolás, alsós, felsős és gimnazista fiataloknak is rajzokat. Pályázati kérés megtalálható a templom bejáratánál is, úgyhogy még szeretettel, mert ezért nagyon szép munkák érkeztek, meg több is, de aki még szeretne, az utolsó pillanatban még beadhat pályamunkát. A Biblia éve van, bibliai témájú rajzokat várunk. Hirdetem azt ugye, hogy hamarosan kezdődik a Balaton-Fenyvesi gyülekezeti táborunk. Szülői etekezetet tartunk június 2-án hétfőn, azaz holnap este 6:30 a gyülekezeti teremben. Van másik időpont, és jövő vasárnap istentisztelet után 11 órakor is lesz szülői etekezet a Balaton-Fenyvesi táborról. Tehát kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés, kérjük a presbitereket, írják alá a meghívót. Hirdetjük, hogy következő hétvégén, június 6-án, 7-én és 8-án lesz az 5. református zenei fesztivál. Nagyon sok programmal, Bodis Tamás kántor úr is részt vesz ennek a szervezésében, úgyhogy nála is lehet érdeklődni programokról, meg vannak szórólapok is, úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy tud vegyen részt ezen az alkalmon. Múlt vasárnap, ma és jövő vasárnap az ajánlatot adó hangosító rendszerek próbáit tartjuk, úgyhogy kérjük a gyülekezet visszajelzéseit a hangosítással kapcsolatban, ugye ezt szeretnénk feljavítani ezt a dolgot, és ehhez kérjük a visszajelzéseket. Ezeken az alkalmakon viszont a karzaton nincs külön hangosítás, csak az akváriumban, a babaszobában van hangosítás. Hirdetjük azt, hogy július 10-től 13-áig egy gyülekezeti kirándulást tervezünk a Nagyvárad környékére. A szervezői Olá Béla és Asszódi Géza. Béla itt is van körünkben, azért kérem, hogy álljál fel, ott hátul lehet látni Bélát, úgyhogy akit érdekel ez a Nagyvárad környéki kirándulás, akkor a részletekről nála tájékozódhat. Most Isten tiszteletünk végén, az áldás vétele előtt énekeljük a 446. dicséretet. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.